Nem vagy fáradt? Kérdezte később a pap, szalonnasütés közben, ahogy ott ült az asszony mellett. Fáradt? Nem. Csak piszkos. Nincs a közelben egy patak. Isten megáldjon, hát nem volt elég a vízből. Nevetett föl Bumbunikodém. Szóval én már a csontomig beáztam, s legalább egy hónapig nem kívánom a vizet. Piszkos vagyok, ismételte az asszony, és az rossz. Úgy érzem, hogy ragad a bőröm a piszoktól. Nincs sehol se víz. De van, szólalt meg Teofil. Várj, majd elvezetlek oda. Úgy is le kell vigyem itatni a lovakat. Ettek. Aztán Teofil megfogta a lovakat, és elindult velük be az erdőbe. Az asszony ment a lovak mögött, és nem sokára a forrásnál voltak. Öreg bükkfák között folydogált lefele a víz, de körülötte ragadós, fekete sár volt. Lentebb kell itassunk, mondotta Teofil. Üres volt a bükkös, és elhagyatott. Csapzottan és komoran álltak a hatalmas fák, csöpögött róluk az eső, és mesztelen ágai között elakadt felhőrongyok buslakodtak. Nem sokára megkövesedett a talaj. Itt-ott sziklák sötétettek, a víz kövek között csordogált alá, egy alkalmas helyen megálltak. Amíg a lovak ittak, az asszony megmosta a kezeit és az arcát. Aztán várt. Hosszasan ittak a lovak. Na, most menj, szólt oda az embernek, mikor a lovak nem ittak már. Feledni akarok. Az ember szótlanul indult el visszafelé a lovakkal, az asszony levetkőzött, aztán beállt a vízbe. Egyszerre csak felütötte a fejét, körülnézett, de sehol nem mozdult semmi, pedig határozottan érezte, hogy valaki van a közelben és figyeli. Sietve végzett a mosakodással, és felöltözött. Ahogy fölfele haladt, egyszerre csak meglátta a lovakat, Teofil ott ült mellettük egy kidőlt fatörzsön. Vártam rád, mondotta zavartan. Az asszony ránézett, belenézett a szemébe, az ember elvörösödött. Mit nézel rajtam úgy? Nem jól tetted, Teofil, magadnak ártottál vele. Az ember zavartan fordult el, és kifújta az orrát. Aztán mentek fölfele az erdőn, elől az asszony, közvetlenül mögötte az ember, hátul a lovak. Haragszol, hogy megvártalak? Nem. Valakihez kell tartozzék az ember. Szótlanul mentek, a lovak lába dubogott az ázott földön. Valakihez kell tartozzék az ember, rágódott az asszony a szavakon. Igen, igen, valakihez kell tartozzék az ember. Ez az egész. És azokra gondolt, akik a kunyhóban ülnek és várják őket vissza, és a szegény sánta sovány emberre, aki mögötte jön a lovakkal, és erre az egész szomorú útra, és erre az egész szomorú életre, és azt gondolta, igen, valakihez kell tartozzék az ember. Azon az éjszakán átjutottak a Borgói völgyön, és valahol a Beszterce forrásvidékén töltötték a nappalt. Következő hajnalban már Radna fölött jártak. Azon a reggelen Bandilla kiválogatta a terüből az eladnivaló holmit, és külön terüt csinált belőlük. Lemegyek Óradnára, mondta a zsidóhoz. Ti csak induljatok este tovább, és holnap hajnalban találkozunk az Irtványos és a Valea Strunga között a plájon. Anton, te tudod a helyet? Tudom. Mindegyik elővett még valamit a zsebéből, valami eladni való dolgot. Egyik egy aranyórát, másik egy ezüst szivartárcát, harmadik valami mást. Bandilla átvette mindenkitől, amit adott, aztán vállára vette a terüt, és elindult le Óradna felé. Puskáját ott hagyta, csak a baltát vitte magával. Estig meghúzódtak egy elhagyott pásztorkalibában, aztán indultak tovább. Azon az estén váratlanul elállt az eső. Hűvös szél jött, és verni kezdte a felhőket. Később fölcsillantak a csillagok is. Éjfél után már dérszaga volt a legelőnek, és később a fű sercegni kezdett a lépés alatt. A pályon megkérgesedtek a pocsolyák. Virradatkor fehér volt minden, a lovak és az emberek szájából pára omlott. Ragyogva kelt föl a nap. Az ég zöldeskék volt, és vakítóan tiszta. Kereken kinyíltak a hegyek, és fönt a tetőfokon fehéren állt a hó. Percegve hultak a fákról a fagyott levelek, sárgák és barnák, és zörgött tőlük a lépés. Itt-ott szarvastehenek süttették magukat a napon, s a deres füvön medvenyomok keresztezték a pláit. Az Irtványos és a Válea Strunga között már ott várt reájuk Bandilla. Először elszámolt a vásárról, és kinek-kinek odaadta, ami járt. Aztán ezt mondta. Egy darab utat együtt jöttem valami szénégetővel. Azt mondja, a csendőrök mindenkit megállítanak az utakon, és papírost kérnek az emberektől. És akinek nincs, azt beviszik az őrsre, és addig tartják ott, amíg kiderül, hogy kicsoda, micsoda és mi dologban jár. Az emberek szótlanul hallgatták a hírt. Csak lent az utakon? Kérdezte Anton. Csak lent az utakon. Akkor ma nappal is haladhatnánk. Holnapra elérhetnők Romulit. Csak éppen pihentek keveset, ettek, s hagyták, hogy legeljenek a lovak. És másnap reggelre elérték Romulit. Nem ereszkedtek be a faluba, fönt a Kakashegyen ütöttek tanyát az üres Sztinaházban. Hevertek, ettek egész nap. Éjszakára is ott maradtak, és reggel odállt Bandilla Teofil elé. Milyen messzire van az a ház? Hát, Fiát fölött a fekete völgyben. Estig elérünk oda? El. Akkor mi ketten elmegyünk, s beszélünk az asszonnyal. Ti megvártok itt. Csak éppen ettek valamit, élelmet dugtak a tarisznyáikba, és indultak. Egyszerre megmozdult az asszony is. Megyek veletek, mondta. Ránéztek, de nem szóltak ellene. Délre már a Fiád gerincén jártak, egy nagy kerek szikla mellől lemutatott Teofil a völgybe. Az ott Fiád, és ott túl az a fekete völgy. Lent erdő látszott, és az erdőben szétszórtan házak. Amilyen hosszú volt a völgy, végig mind erdő, és az erdőben tisztások, és a tisztásokon házak. Né, templom, mondotta hirtelen az asszony. Szemközt velük az átellenes gerincen egy fatemplom szürke tornya merett elő a fenyvesből. És körülötte sehol egyetlen háza közelben. Furcsa templom, morogta Bandilla. Házak nélkül csak úgy, az erdőben. Az asszony nézte a zöld fenyvesből kikandikáló szürke tornyot, és tudta, hogy elmegy még egyszer ahhoz a templomhoz. Az ott a fekete völgy, ismételte Teofil, és valamivel följebb mutatott a cibles lába alá egészen. Egy széles fekete vonal húzódott ott fölfele a fenyves között, egy mély erdő lepte völgy. Nincs tisztás benne? Kérdezte Bandilla kicsit kelletlenül. Csak egy. Azon van a ház, de nem látszik ide. Aztán mentek lefele. Az erdő megritkult. Tisztások váltották egymást. Olykor elhaladtak egy-egy magányos ház mellett, de ezek már nem olyan házak voltak, mint máshol a havasokban, hogy lakik bennük nyáron át egy-egy magányos szénégető, vagy éppen csak arra szolgál, hogy plájászok és vadászurak megháljanak benne egy-egy éjszakára. Rendes otthonok voltak ezek. Pajta volt mellettük, és szín és karám a juhoknak. És gyereksírás, meg asszony hang hallatszott felőlük, s ének is olykor, csak éppen, hogy fából voltak ezek is. Szürkére vénült fenyőtörzsekből, és födelükhöz kézzel hasították a zsindeit. Egy darabig haladtak fölfele a völgyön a Fiád patak mellett. Nagyvízű, széles patakolt, mellette kátyús út kanyargott, és itt-ott széles tisztások nyíltak a két partján, és minden tisztáson egy ház állott. És a házhoz palló vezetett át a másik oldalról. Kevés emberrel találkoztak. Aki látta őket, közömbösen nézett végig rajtuk, és jó szívvel mondta ki az adjon Istent. Csupa olyan maguk szőrű ember élt ott. Nem sokára elérték a fekete völgyet. A patak jobb partján nyílott, és elég hirtelen indult neki a hegynek. Sötét völgy volt. Zárt fenyvesnek látszott az egész. Egy kis patakocska is csorgott belőle, és a fenyők árnyékában olyan volt éppen, mintha fekete víz folyt volna benne. Szótlanul haladtak fölfele a fenyvesen. Szekérút nem volt, csak egy keskeny, kígyózó ösvény. Nem nagyon kitaposott az sem. Egy helyen az asszony lefutott a vízhez, megállt a szélén, és sokáig nézelődött a kövek között, aztán visszatért az ösvényre. Van benne hal, mondotta, amikor utolérte a két embert. A délutáni nap már nem sütött be a völgybe, csak fönt az átellenes gerincen csillogtatta meg a fenyők zöldjét. Nyírkos mohaszag ült a fák alatt. Az ösvény néha megkerült egy-egy otromba sziklát. A kő szürke volt és nedves. Hűvös volt a völgy. Érezni lehetett a levegőjén, hogy hűvösebb és vadabb itt az erdő, mint lent a Fiád mentén. Elég hosszasan haladtak, míg a völgy lassan tárulni kezdett. Aztán egyszerre csak kiszélesedett, és ott volt előttük a tisztás. Megálltak mind a hárman. Széles, lankásan emelkedő tisztás volt, talán 10 holdnyi az egész. Közepétől valamivel föntebb ház állott. Öreg faház, de széles, barátságos. Tornác díszítette az elejét, mögötte látszott a pajta és a szín. A patak ott eredt a ház előtt, csorgója volt, és a víz hosszában végig szaladt a tisztáson. Az asszony néhány lépéssel előbbre jött, neki támaszkodott a széles fenyőfának, és onnan nézte a házat. Nem a szemeivel nézte, mert hiszen a szemei csak ennyit mondtak, ház egy tisztás fölött. Az érzéseivel nézte. És érezte, hogy az a ház ott fönt jó ház, tiszta ház. Olyan, amelyiknek tiszta a levegője, száraz a fája és barátságos az ablaka, amelynek a küszöbére rásüt a nap, amikor följön. Olyan ház, amelyik nem idegen, hanem együtt él a földdel, a tisztással és az erdővel, és amelyik körül a földnek és az erdőnek tiszta, egészséges és jó illata van, és az a láthatatlan sugárzás, ami földből és fából ered, és ami a jó álmokat vagy a rossz álmokat adja, az édes füveket és a savanyú füveket, az ezen a helyen jót és békességet sugároz. Jó álmokat ad, és édes füveket terem. A két ember hátul megmozdult. Hát ez az, mondotta Teofil. Jól fekszik, vélte Bandilla. Az asszony rájuk nézett, amikor hozzáértek. Jó ház, mondotta, és egyenként megnyomta a szavakat. Jó! Aztán megindultak fölfele a házhoz. Bandilla néha lehajolt, és megnézte a füveket. Kap azért napot is eleget, mondotta. Jó szénát adhat. A tornácon megmozdult egy lompos sár, a lépcsőn is ugatni kezdett. Rekett vén hangja volt. Az ugatásra előjött valahonnan egy asszony, öregasszony, hajlott hátú, kopott. Előre hajolva állt a kutya mellett, és apró szemeivel pislogva nézett az érkezők felé. Adjon Isten! Adjon, adjon! Gyanakodva nézegette őket, a lompos vén sárga kutya abbahagyta az ugatást, és visszakullogott a tornácra. Merre? Hát, csak ide, felelte Bandilla, aztán sóhajtott, és leült a lépcső mellé a gyepre. Teofil melléje ült, csak az asszony maradt még állva, és egyre a házat nézte meg az erdőt. Ide, kapta fel a fejét meglepetten az anyóka, hozzám! Hallottuk, hogy eladó a ház. A ház? Hát, eladó, hát igen. Mi van vele? Hát, ez a rét, amit a szemeddel látsz, meg az erdő, odáig a gerincig. És túl? Túl is a gerincig. És lefele? Lefele, hát ameddig van lefele, mind. És fölfele? Fölfele. Hát azt nem tudom, hát honnan tudjam én, azt tört ki hirtelen. Én csak egy szegény öregasszony vagyok, se uram, se gyerekem, se senkim, és itt ölöm magam ebben az erdőben. Hát honnan tudjam én azt, hogy ott fönt mi van? Hát kinek van kedve fölmászni oda? Állat van. Egy tehén, de azt elviszem, tette hozzá gyorsan. Lemegyek a húgomhoz, Telcsre, és a tehenet viszem magammal. Mikor megy le? Most. Mielőtt lehull a hó. Maradjon az ördög itt, amikor hó van. Itt olyan hó van, hogy hajjaj, nem is jövök föl többet, soha, soha. Soha, Isten engem úgy segéljen. Pöpö. Vigyel az ördög ezeket az erdőket. Aztán mit kér érte? Ha? Miért? Hát a házért, meg a többiért, ami van. Az öregasszony tanácstalanul pislogott. Hogy mit kérek? Hát, mit kérek? Hát, nekem is élni kell, és én már nem tudok napszámba járni, dolgozni. Hát, mit kérek? Gondolkozott, aztán mondott egy számot. Bandilla hallgatta, aztán lehajtotta a fejét, és nem szólt semmit. Majd egy idő múlva fölállt és körüljárta a házat, benézett a pajtába, a színbe, megjárta a tornácot, benézett a házba, és majd kijött és visszaült a helyére. Ennyit és ennyit adok érte, mondta. Az öregasszony fölkapta a fejét, majd legyintgetni kezdett. Ajajaj. Bement a házba, egy idő múlva kijött újra és megállt a tornácon. Akkor már az asszony is ült, valamivel távolabb a férfiaktól, de még mindig az erdőt nézte. A fia és a menye? Kérdezte az öreg asszony. A lányom, felelte Bandilla csöndesen. Aha, és ez a veje? Á, messziről valók? Messziről. És ide akarnak költözködni? Csak keresünk valamit. Aha. Na, hát ide figyeljen, jó ember, legyen ennyi. Na, Bandilla megrázta a fejét. Megmondtam az árát, asszony, a pajta dől össze, a szint újra kell fedni, úgy sincsen csak egy ösvény. Esteledett hűvös szellő ereszkedett a cibleszről alá, hószaga volt. Az öregasszony összehúzta magán a kendőt. Hájjaj, nehéz. Visszament a házba, tűz pattogása hallatszott bentről csak hamar, a tisztást kezdték ellepni a párák. Hát, jöjjenek már be, ha itt vannak, szólt egy kis idő múlva az ajtón. Bandilla fölállt, Teofil is, bementek a házba. Az asszony még mindig az erdőt nézte. Aztán lement a csorgóhoz, és sokáig hallgatta a vizet. jó hangja volt, és békesség lakott az erdőn. Akik itt éltek, békességben éltek, gondolta. Kaszálták a rétet, legeltették az állatot, és vágták a fát, és nem törődtek egyébbel. Aki itt él, az nem törődik egyébbel. Olyan a levegő. Mikor bement a többiek után a házba, már evésnél találta őket. Az öregasszony az ő részére is tett egy cseréptányért az asztalra, kása leves volt benne. A lompos sárga kutya ott hevert a kemence előtt. Öregek voltak már a bútorok, az asztal, a két szék, a pad, a szekrény, az ágy. Öregek zsírosra fogdosodtak, repedezettek. De látszott rajtuk még így is az erdő, a fenyő, amiből készültek. Valaki gondosan ácsolta össze őket valamikor. Bizonyára itt a ház előtt, gondolta az asszony, és tavaszolt akkor is a tisztás fölött csattogó szárnyakkal szálltak át az örvös galambok. Sok örvös galamb van itt, ugye? Kérdezte hirtelen, és az öregasszony felé fordult. Úgy értem, tavasszal, meg nyáron. Miféle? Azok a nagy galambok, tudja, fehér csík van a nyakukon, és úgy tapsolnak a szárnyukkal. Az öregasszony legyintett. Hát, lehet, nem mondom, sok mindenféle van. Az ember nem is érkezik, hogy lássa őket. Vissza akart fordulni a tűzhely felé, de az asszony elkapta a karját. Nézzen csak rám egy kicsit. Mit mondasz? Szeme néhány pillanatig élesen mélyedt az öregasszony zavartan pislogó kis szemeibe. Miért gondolja, hogy a sógora tette azt? Nem a sógora volt, a maga ura. Egy olyan alacsony, széles ember volt, ugye? Megcsúszott a sziklán, és leesett. Nyest után járt, ugye? Télen, hóban és jégben, nem volt a közelében senki. Nem a sógora tette, higgy el! És ne gondoljon rá annyit. Az emberek meghalnak, amikor eljön az idejük, ezen nem lehet segíteni. De a sógora becsüli magát, és ha lemegy, ajándékot kap tőle. Az öregasszony úgy állt ott, mint aki lidércet lát. Kezét az arca elé kapta, szemei kimeredtek, bőre megsárgult. Te! Jaj, nekem! Hát ki vagy te, és honnan tudod ezeket? Jaj, nekem! Jaj! Az asszony elmosolyodott. Ne ijedjen meg! Többet nem tudok. Nem is érdekel a többi. Hanem még annyit mondok, hogy azt a pénzt ne keresse többet a szalmazsákban, mert nincsen ott. Maga tette föl a padlásra a gerenda mögé, a leghátulsó gerenda mögé. Ott nézze meg, mert ott kell legyen. Az öregasszony keresztet vetett, és hátrálni kezdett a pitvar ajtaja felé. Ments meg, uram, a gonosztól! Ments meg, uram, a gonosztól! Mormolta elszürkül szájjal, aztán hirtelen megakadt a keze keresztetés közben. Mit mondasz? A padlás gerenda. Jesszus Mária, mert bizony, hogy igazad van, szent igazad te. Szem magam vittem föl oda, mert sohasem tudhatja az ember itt az erdőben, hogy jön-e valaki, meg mi. És kiment a fejemből, no nézd csak, hiába az ember megöregszik. Megakadt, és rábámult az asszonyra, aki még mindig mosolygott. De honnan tudod ezt te? Jézus Mária Isten, se ott van a szemében, nevetett az asszony, csak ki kell olvasni belőle. Na nézze most meg, arra gondol, hogy miképpen mentődhetne meg tőlünk. Hát ez igazán nem szép magától, hogy éjszaka elküldene, de majd meghálunk a pajtában is, jó lesz? Na most meg arra gondol, hogy ellopjuk a tehenet. Az öregasszony elsikkantotta magát, két kezével a fejéhez kapott, és úgy suvadt ki az ajtón, mint valami megriasztott egér. Az asszony hangosan nevetett, Teofil tátott szájjal bámult, Bandilla meg csöndesen csóválta a fejét. Nem lesz ez így jó, mondotta halkan és gondtelten. Igen, megriasztottad a vénasszonyt. Nem csinálunk vele vásárt. A vásár már olyan, mintha megvolna, felelte az asszony, és abba hagyta nevetést. Kevesebbért is ideadná, csak hogy mehessen. Vártak még egy keveset, hogy visszajöjjön a vénasszony, de nem jött vissza. Később felszedték magukat, és átmentek a pajtába. Amikor a tornácra kifordultak, úgy rémlett, mintha valaki ott lapult volna a ház sarkában. A pajtában meglelték a tehenet, a tehén mellett a szénát. Elfeküdtek benne. A két férfi hamar elaludt. Az asszony még egy darabig ébren virrasztotta gondolataival, az érzéseit próbálta rendbe fűzni, de nem sikerült sehogy. Ami a házat, a tisztást és az erdőt illette, határozottan jót sugároztak magukból. És tudta, hogy az életének egy részét itt fogja eltölteni, és ez nem lesz sem a legnehezebb, sem a legrosszabb része. De mégis valami volt valahol, egy hang, amelyik azt súgta, sok-sok évvel ezelőtt elindult a rossz, és ezen a tisztáson végződik az útja. Még messze van, de errefele halad, és nem lehet tenni ellene semmit, mert amikor elindult, már azzal indult el, hogy ide érkezzék. És hiába jó a föld, a fű, a víz, az erdő, a ház, hiába vannak örvös galambok tavasszal, és hiába van sok minden egyéb, ami jó, jön egy nap, amikor minden árnyékba borul. Megkeseredik a föld, a fű, a víz, elsötétednek a fák, és a növények illata megrothad, mert a rossz leszáll egy napon erre a tisztásra. Igen, megérkezik az a rossz, amelyik valamikor réges-régen elindult azzal a céllal, hogy ide megérkezzék. És nem lehet elfutni előle. Nem lehet elfutni, mert törvény volt az, hogy ide jöjjenek. Törvény az, hogy az öregasszony eladja a házat, és elmegy, minden törvény, ami eddig történt, és minden törvény, ami ezután történik még. Sokára aludt el. Álmában egy nagy fekete madarat látott keringeni a tisztás fölött. Keringett, keringett, és egyre alacsonyabbra szállt. Futott utána, és hessegette, de hiába volt. A nagy fekete madár csak keringett, szárnyai se mozdultak közben, és egyre lejjebb ereszkedett, egyre lejjebb, és aztán leszállt a tisztásra. És abban a pillanatban megfeketedett a fű kereken, és elfeketettek a fák is mind, és valami egészen különös, nagy csönd lett, és a csöndben azt mondta egy hang valahonnan messziről, tartoztunk ezzel az ördögnek. Szívdobogva ült föl a szénán. Már világosodott a reggel, Teofil ott ült a tehén jászlán, és a bocskorait fűzte. Mondtál valamit? Kérdezte, és a szíve még mindig vert. Csak azt, hogy tartoztunk ezzel az útnak az ördögnek. Hogy érted ezt? Hát, hogy ezek után alig ha áll még szóba velünk az öregasszony. Az nem is olyan biztos, morogta Bandilla, és föltápászkodott a széna közül. De rossz kedvű volt azért ő is. Lementek a csorgóhoz, arcukat, kezüket megmosni, a tisztást vastag köd takarta, Dér ült a gyepen, recsegett. Alig végeztek, kijött az öregasszony a házból, köszönésükre csöndesen felelt. Adjon Isten minden jót, emberek! Hát, aludtatok? Aludtunk. Hűvös már a reggel, bent van a tűz, bejöhettek, amíg megfejem a tehenet. Bementek és leültek a tűzhely mellé. Elővették a tarisznyát, bicskát és falatoztak. Később visszatért a vénasszony is a tejjel, aggodalmasan pislogott feléjük, de nem szólt semmit. csak néha lopva odasandított. Aztán egyszerre csak megszólalt. Aztán tudod-e, hogy a pénz csak ugyan ott volt a gerenda alatt. Semmi se hiányzott belőle. A tinó ára. Én tettem oda hát, mert biztosabb, mint a szalmazságba. De honnan tudtad te azt, menyecskát? Honnan tudhattad te? Mondottam, hogy a szemében volt. Felelte mosolyogva. Mondtad. Dörmögött az öregasszony tovább, de én még ilyet nem láttam. Hallod-e? Hogy csak úgy megmondjad, meg hogy a sógor és az uram... Ó, szegény, nem valami olyan bűvös látású vagy te, asszony, mi? Hallottam én olyanokról, akik belenéznek a hamuba, meg mit tudom én, azt megmondják a jövendőt. Nem, felelte egyszerűen az asszony. Én csak az emberek szemébe nézek, és megmondom a múltat. És igazán jól nézted tegnap. Biztos, hogy az uram, biztos. Szikláról azt mondod, mert hogy nyest után ment, hát az igaz, tér volt, az is igaz. Szikla is van sok, de a sógor, nézd csak még egyszer a szemembe, szólt az asszony, és fölállt a padról. Néhány lépést tett az öregasszony felé, az ilyetten emelte maga elé a kezeit. Nem vuruzsulsz el, békává vagy, milyen biztosat vuruzsulni fogsz. Nézd csak a szemembe, mondta az asszony komolyan. Az öregasszony lassan leengedte a kezeit, és bizalmatlanul pislogott. Ráncain gyanakvás feszült, de apró kis szemei bűvölten meredtek a nagy zöld szemekbe. Harag van közted és a sógorod között, mondotta az asszony lassú, tárgyilagos hangon egy jó miatt, amit sógorod adott a mennyasszony tánchoz, és amelyiknek ellősnek kellett volna lennie, és nem ellett le. Nem, ne hidd, nem a jó miatt, emelte fel az öregasszony tiltakozva a kezét. A jóval kezdődött. Folytatódott a telekkel, mikor apósod meghalt, azt szeretted volna, ha nektek jut a falubeli ház és sógorodnak ez. Ahelyett így történt az osztás. Figyeljetek ide, fordult az öregasszony izgatottan a két ember felé. Az én uram volt az idősebbik. Ketten voltak csak testvérek, hát kit illet a választás, az idősebbiket. Nincs igazam? Ehelyett sorsot húztak, de esküszöm, hogy Janica csalt. Úgy segítsen meg engem a jó Isten, nektek nem volt gyermeketek, sógorodnak volt több is. Azt akarta, hogy ez a föld is az ő gyermekeire maradjon. Nem úgy volt, na ide hallgassatok. Arra akarta rávenni az uramat, hogyha ő, az idősebbik fia majd megházasodik, vegyük ide magunkhoz, mintha a tulajdon gyermekünk lenne. Mi költözzünk hátra a pajtába, és adjuk át a házat. Hát lehet ilyet kívánni. Adja át ő a házat. Hát elvégre az ő fia. Hát mondjátok, emberek, igaz lelketekre, lehet ilyet kívánni? Mi? Hát lehet. Nem lehet. Ilyet nem lehet. Nyögte Teofil bátortalanul, és Bandillára nézett, mintha beleegyezését kérné a szóláshoz. De Bandilla lehajtotta a fejét, és hallgatott. Nem, rázta a fejét az öreg asszonyát. Ilyen nem lehet tőlünk kívánni. Nem, hát ilyet nem. Szóváltás is volt köztetek emiatt. Hát hogy az Isten haragjában elett volna? Följön ide nagy mellel, hogy így, meg így, hát mondom az uramnak, te Jákob, a te öcsédnek elment az esze. Hogy elment az esze, hogy bezderkedett neki a sógor. Egy csuda mérges ember ám, olyat ti nem láttatok. Saját édesapját megverte volna annak idején. Talán meg is fenyegette magukat. Meg hát, azt mondja, hát nem adod, Jákob. Nem, Jonica, felelte az uram. Amíg én élek, addig nem. Azután majd lesz, ahogy lesz. Hát akkor majd teszek róla, mondotta a sógorom, azzal elment nagy mérgesen. Mi az, hogy teszek róla? Hát mi az, mi az? Kérdem tőletek, emberek, mi az, hogy ha nem fenyegetés, no? Ez ősszel volt. Télen történt ez a dolog az urával, nem jött vissza maga, várta, este volt. Úgy van, vártam. És este volt. Csúnya este. A szél rázta a házat, és verte a havat neki az ablaknak. Hordtam be a fát, előkészítettem az ételt, és vártam. Ültem a tűznél, és vártam. Égett a mécs. Kint úgy szólt a szél, hogy hallani is rossz volt. És ezek az erdők itt körbe, tudjátok, mikor ezek elkezdenek zúgni. Vártam, de nem tudom, valami olyan rossz érzésem volt. Valami úgy szorított belül. Ja Istenem, vártam. Aztán egyszerre csak hallok valamit. Nyílik kívül a pitvarajtó. Ugrom ehhez az ajtóhoz, nyitom ki. Hát a sógorom jön. De csupa hó az egész ember. Majusz a szakála. Na mi a, mondom, te vagy? Hát ki hogy legyen, mi? Az uram. És mondom, hogy né, elment még délelőtt nyest után, és nem tért vissza. Biztosan elvitte az ördög, mondja a sógorom, úgy kell neki. És kezdi szidni az uramat, hogy ilyen fösvény, meg olyan fösvény. Te, mondom, azért jöttél ide, hogy az uramat szidjad? Ezért, feleli. És hogy megmondjam neked, hogy akármit csinálsz, mégis az én fiam kerül ebbe a házba. Csak az én halálom után. Majd elvisz téged is az ördög, az urad után, mondja ő. És azzal becsapja az ajtót, és elmegy. Hát most mondjátok meg, emberek, mi dolga volt neki itt éjszaka? Hát mit ólálkodott itt éjszaka? Esküszöm, ő ölte meg az uramat, esküszöm. De meg is büntette a jóisten, megám. A két nagyobbik fiát eltemette a hó valahol túl Ilosva fölött, ahogy medve után jártak. Megbüntette az Isten. A maga ura lecsúszott a szikláról. Látom, ahogy ment és ahogy lezuhant. Akkor mit keresett itt a sógor azon az estén? Nem tudom. Talán azért jött, hogy kibéküljön magukkal. Talán... Kibéküljön? Nojszé! Hát ezt nem úgy kezdi az ember. Tudja, sokszor a szavak hibásak csak. Az ember akar valami jót, és a szavak másképpen jönnek valamiképpen, és egészen más lesz belőle, mint amit az ember akart. A szavak néha csak úgy jönnek, az ember nem is gondol, oda csak kimondja őket, és készen van a baj. Ha nem volt így magával, soha. Az öregasszony elgondolkozva hümmögött, fejét lehajtotta, és ide-oda ringatta. Háj, és biztos az, amit mondasz, hogy az uram, biztos. De milyen jó tudsz mindent. Milyen pontosan. A sógorra, még a juhot is, meg hogy... Hát, lehet. Én nem mondom, de... Tudod... Vandilla lassan felemelkedett a padról, tarisznyája után nyúlt, nyakába akasztotta. Teofil is fölállt, és kezébe vette a kalapját. Az öregasszony fölfigyelt rájuk. Hát mi? Készülöttök? Mennyit is mondtál, ember? Mennyit adnál? Vandilla megmondta a számot, aztán fejére tette a kalapot. De hát, ha nem eladó, hát... Nem eladó. Azért nem jár harag. Na, Isten megáldja. Az öregasszony megjárt. Hát várj, mán, te várj, hát nem mondtam én egy szóval se, hogy nem adom, nem én, csak hát tudod. Létrejött a vásár. Az öregasszony még megfőzte az ebédet, megették, és aztán elindultak együtt lefele. Előment az öregasszony, maga előtt hajtotta a tehenet, Vállán átalvető volt, a többi holmit ott vitték mögötte Bandilla meg Teofil. A lompos sárga kutya ott állt a lépcső előtt, és nézett szomorúan utánuk. Őt senki se hívta. Lent a fiát völgyében fölkerestek két gazdát, akik közel laktak egymáshoz, és előttük megkötötték még egyszer a vásárt. Bandilla kifizette a pénzt, az öregasszony átvette, átszámolta, még egyszer, s azt mondta, megvan. Erre a két gazda komolyan bólintott, és azt mondták, hallottuk és láttuk. És lekezeltek az új gazdával. Aztán Bandilla elindult le Telcsre, a két gazda két legény fiával, hogy áldomást fizessen nekik a korcsmában, ahogy a szokás, ha valaki földet veszem. Hogy a vásárra emlékezhessenek a legények, ha majd fehérhajú vén emberek lesznek, akkor is. Mielőtt elindult volna a legényekkel, odaszólt Teofilhoz. Te eredj a kakashegyre! Aztán az asszonyhoz, te menj vissza a házhoz. És Teofil elindult föl a hegynek a fiád túlsó oldalán, az asszony meg vissza a fekete völgybe. Délután volt, mire a házhoz fölért. A nap már nem sütött a tisztásra. A nagy lompos sárga kutya ott feküdt a tornácon, és fölállt, amikor a lépteket meghallotta. Ugatni akart, aztán meggondolta magát. Aggodalmas szemekkel nézett az asszonyra. Az odament hozzá, és megállt előtte. A szemébe nézett, aztán lassan rátette kezét a kutya széles fejére. Kutya, mondotta halkan, hát most ezentúl együvé tartozunk. Érted-e, kutya? A kutya fáradtan megcsóválta a farkát, aztán visszafeküdt a helyére. Mielőtt belépett volna a házba, még egyszer visszanézett. Szélesen terült el alatta a tisztás, és kereken mozdulattanul álltak a fák, mintha őrizték volna a pihenő fűszálakat. Bent a fák között sötét volt már, fekete árnyék, és erről a fekete árnyékról egyszerre eszébe jutott az álombeli fekete madár, amelyik keringett, és végül is leszállt. Akaratlanul is fölnézett az égre, de csak az ősz párái lebegtek a gerincek fölött. Madár nem látszott sehol. Hanem valami mégis volt még a ház körül, amit tegnap nem vett észre. Amiről eddig csak a lompos, sárga kutya tudhatott, és esetleg még az öregasszony talán, aki eladta a házat és a földet, hogy elmehessen innét. Az egyedül lét volt ott. Az elhagyatottság, a magány. Valahol a fák árnyékában, a tisztás füvén talán, vagy a csorgó hangjában odalent. De valahol ott volt, és súlya lett tőle a csöndnek. Bandilla juhokat hozott Telcsről, hogy legyen, ami megegye a szénát, mondja. 20 juhot. És hozott egy tehenet is, egy olyan kis szürkét, csúnyát, de jó tejűt. Az emberek is megjöttek a lovakkal, megnéztek mindent, és tetszett nekik a ház, meg a tisztás. Akkor azt mondta Bandilla. Ide figyeljetek. Ez a ház, meg ami benne és körülötte van, nem az enyém vagy másé, hanem minnyájunké. Eddig is így volt, hogy közösen dolgoztunk. Ezután is így lesz. Ennyi volt a pénz, ennyit adtam a földért és a házért, ennyit a tehénért, ennyit a juhokért, ennyi volt az áldomás. Ennyi maradt, kész, rendben van? Rendben. Felelték a többiek. csak éppen az, hogy kevés pénz maradt, jegyezte meg a pap. Elég lesz-e a széna ennyi állatnak, aggodalmaskodott Nikodém. Ami pénz maradt, felelte Bandilla, az éppen elég ahhoz, hogy békében átteleljünk. Mire kell nekünk pénz? Olaj, máléliszt, ez az, ezekre telik. Széna pedig van elég, még múlt évi szénát is találtam a pajta padlásán, most pedig nekiállunk, és rendbe hozzuk, amit rendbe kell hozni. Munkába álltak mind az öten. Karámot építettek a juhoknak, kiavították a pajtát, a szint, kifoltozták a ház zsindelyeit. Két hétig csattogott a balta szünet nélkül, harsogott a fűrész, és a ház környéke megtelt friss gyantaszaggal. Aztán lehult a hó. Nikodém volt az első, akinek eszébe jutott a vadászat. Eredjetek, egyezett vele Bandilla, de a közelben ne essék lövés, ami ide gyűjthetné a plájászokat vagy a csendőröket. Eredjetek a Ciblesz másik felére, vagy át a plájon, Máramaros felé. Attól kezdve vadászni jártak. Nikodém, öreg Anton, s a pap hárman. Csak Bandilla és a Sánta maradtak otthon. Végezték a munkát csöndesen, kényelmesen, és néha elüldögéltek az állatok jászla mellett, vagy este a karám oszlopának dőlve, és arra gondoltak, hogy így jó ez. Az élet juhokkal bajolni, lóval, tehénnel, házat javítgatni, fát dönteni, ez az élet. A többi, az csak kényszerűség, a rossz, ami elől nem lehet kitérni. Az asszony végezte a főzést, a mosást, és ő fejte a tehenet. Így laktak, az egyetlen ágyat bent a szobában átadták az asszonynak. Bent aludt még Bandilla és Anton, a fal mentén csináltak fekhelyet maguknak szénából. A többiek hárman túl aludtak a pajtában, a széna közt, mert a pitvarban nem volt tűzhely, és az éjszakák hidegek voltak már. A vadászni járók olykor hoztak egy-egy vaddisznót, medvehúst, vagy őzet. Ilyenkor húst ettek. Aztán máskor nem volt egyéb, csak puliszka vagy hal, amit az asszony fogott ki lentebb a patakból. Málélisztért, zsírozóért Teofil járt le két hetenként Telcsre az egyik lóval. Ilyenkor hozott olajat a mécsbe, meg mindent, ami kellett oda. Föl hozzájuk. Nem járt senki, és ők sem mentek senkihez, mert hiszen nem akadt dolguk mással, csak az erdővel. Annál szokatlanabb volt, amikor egy délelőtt már térdig ért a hó a tisztáson, és a fagynak megnőtt a foga, egy asszony jött fölfele az ösvényen. A kutya meg is ugatta. Teofil kinézett az ugatásra a pajta ajtaján, s ő látta meg elsőnek az asszonyt. Jó módú gazdasszonynak látszott. Csizmát viselt, és báránybőr ködmönt, fején fekete keszkenő volt. Hát idősecske lehetett már, de még nem öreg, olyan 40 felé. Né, gondolta Teofil először, ez még nem tudja, hogy mi vagyunk itt. Az öreg asszonyt jött meglátogatni. De nem az öreg asszonyt jött meglátogatni. A kutya a tornácon ugatott, és ő megállt a lépcső alatt. Hé! Kiáltotta. Van itthon valaki? Bandilla nyitotta ki az ajtót. Adjon Isten! Köszönt tisztességtudóan az asszony. Adjon Isten! Idehaza van a javas asszony? Kicsoda. Hát ez az asszony, akiről azt mondják, hogy belelát a múltba, meg hogy megmondja a jövendőt. Bandilla elgondolkozva nézte az idegen asszonyt. Aztán félreállt az ajtóból, hát jöjjön be. Éppen az ebédet főzte, amikor az idegen asszony belépett a szobába. Őz tokányt. Öreg Anton is ott ült a tűzhely mellett. A pap bocskorszíjat hasított friss vaddisznó bőrből, és mind fölnéztek, amikor az idegen asszony belépett. Adjon Isten! Köszönt az, és körülnézett. Adjon Isten! Felelték mind egyszerre, kissé csodálkozva. Bandilla is bejött mögötte. Téged keres, szólt oda a lányához. Az letette a főzőkanalat, és megtörölte a kezét a kötényében, aztán odalépett az idegen asszonyhoz. Engem? Igen, felelte az idegen asszony, és lehajtotta a fejét. Azt beszélik lent, hogy te javasasszony vagy, aki meglátod az igazságot. És én ezért jöttem hozzád. Ki mondja azt, hogy én mindenki? Az emberek. Hogy az öreg asszony, aki itt lakott, úgy, igen. Belenézett az idegen asszony szemébe, szelíd barna szemei voltak, de fáradtak és bánatosak. És a bánat meg a fáradtság ott tükröződött bennük olyan tisztán, mint páfrányok közé búvó apró tavak vizében a felhők, melyek fölötte úsznak az égen. A fiad miatt jöttél, ugye? Kérdezte. A másik ilyetten rezzent össze. Honnan tudod? Elment a fiad. Régen. 2 éve, 3. 3. Úgy ment el, mint aki estére visszajön. Csak átment Romuliba kecskét venni. A vásárba még látták, aztán nem látta többet senki. Ja Isten, csak tudnám legalább, él a fiad. Mit mondasz? Istenem, hallgasd meg. Él a fiad. Nézz a szemembe, és gondolj erősen rá. Amilyen erősen csak tudsz. Nem úgy, hogy fiam, fiam, hanem, hogy lássad is magad előtt, mint ahogy akkor láttad, amikor elment kecskéket venni. Jaj, édes Szűzmáriám, hát hogyan tudjam én azt? Ott állt az udvaron. Te kivitted neki a tarisznyát. Ő azt mondta, valami más úton térek vissza, valakihez elmegyek még. Te azt felelted, akkor inkább haza se jöjj! Aztán bementél a házba. Így volt? Jaj, nekem. Jaj. Ő állt egy keveset még az udvaron, utánad akart menni, de aztán nekiindult a hegynek. Fönt a hegyen, várj, van ott valami ház, amelyik mögött nagy nyárfák vannak. A Stenka tanyája, nyögte az asszony hideglelősen. Ott lakik az a leány, a Flórika, fekete leány, ugye? Ott várt a fiadra a nyárfák között. Miért nem akartad, hogy elvegye a fiad ezt a leányt? A Stenka leányt? Azt a rongyosat? 7 vannak testvérek, s ez a legidősebb köztük. Nem azért kuporgattam a pénzt, hogy kordusokat neveljen rajta, fiam. Nem, van itt lány elég. Módos is, szép is, ügyes is. Koldus, koldussal, gazda, gazdalánnyal. Ez a rendje. Nem, különben is ez a Stenka nem is közülünk való. Isten tudja, hogy honnan jött ide legénykorában. Még szólani is tudott emberi nyelven. Aztán házat épített magának ott fönt, az államiba, és odavitte a bolond Szcsopu lányát. Ha meg se esküdtek, mai napig. Nem, ne beszélj nekem arról a lányról. A fiamról beszél. Él? Azt mondod, hogy él? Él. És ha tudni akarsz róla, eredj föl a házhoz, amelyik mögött a nyárfák vannak. Stenkáékhoz, oda! Jaj, kérdezd a leányt! Én nem mondhatom meg. Ő kell megmondja. Az idegen asszony zavarodottan állt ott, és maga elé bámult. Hát él, hála legyen érte a Jóistennek, mit sírtam miatt a 3 év alatt, de hol, és miért ment el, és mit csinál? A leánytól kell megkérdezd ezeket, jó asszony!